Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast 4. évada. Biztos feltűnt, hogy hiányzott az epizód elejéről a személyes történet. Ennek az az oka, hogy a Kun Miklóssal folytatott beszélgetést félbevágtam. És ez itt a 2. epizód. Az előző epizód meghallgatása nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy tud követni az itt elhangzottakat. Mégis, a beszélgetés első felének a meghallgatását is meleg szívvel ajánlom, pláne ha érdekel, hogy egy jó reklám vagy egy jó történet terjedését hogy segíti a megfelelő mémek bedobása. Hogy egy jó történetre miért mondhatjuk, hogy nem más, mint megtervezett információhiányok sorozata. És miért lehet egy jó sztori a kommunikációs üzenet túlélőgépe. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Kun Miklóssal, az Essence Mediacom stratégiájával, aki a reklámiparban eltöltött 20 éve mellett storytelling kurzusokat is tart a Károli Gáspár Református Egyetemen. Említetted azt, hogy a valamelyik márka kapcsán, hogy ez egy mentor. Uh-huh. Ez a, valahol olvastam tőled, hogy mennyire fontos egyébként a nálad, nálatok, abban a, amivel foglalkoztok, hogy a jungi tudatalattiban lévő, ezt a 12 ilyen fő archetipust, azt ismerjétek, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre, mert igazából ezt én nagyon sok helyen olvastam már a történetmeséléssel kapcsolatban, hogy ezek a karakter archetipusok, amiket a történetekbe használunk, és itt hoztam pár példát, hogy ezért ne maradjunk teljesen vakon ezzel, hogy milyen karakterek vannak. Hát a legegyértelműbb az a gyerekisten karakter, a gyermekisten, ugye itt a Neo, a Matrixból, a Luke Skywalker, a Harry Potter, ezek a fiatal karakterek, akik a coming of age történetükön keresztül ugye megismerik a saját erejüket, és beteljesítik a saját sorsukat, de ez nagyon-nagyon sztereotípikus, és ezt mind ismerjük, és itt láttam a... Tehát igazából azt tök jól levezették a Harry Potteren keresztül, hogy van az anima, van az animus, van a bölcsöreg ember, gyengédoljás, a nagyanya, csaló karakter, ami mindenféle kultúrkörben teljesen másképpen jelenik meg a kínai mitológiában a majom királyként, a skandináv mondakörben a Loki, amit azért most már a Marvelnek hála valamennyire ismerünk, meg a gonosz boszorkány, tehát ezek olyan archetípusok, amik Jung szerint, amennyire én értem, aztán majd kijavítasz, hogyha hülyeséget mondok, a kollektív tudatalattiban léteznek, mindannyiunkban valamennyire alakik ez a karakter, mindegyik karakter, amihez visszanyúlunk, illetve az egyes karakterek azonosításában, akár az életünkben fontos szerepet játszó embereknek a karakterisztikájának az azonosításában is egy ilyen jó kis sztereotipikus hálót alkot. Na, én ezt így fordítom le magamnak, és itt egyébként, csak hogy mindenki értse, például a bölcsöreg ember a Harry Potterben, a Dumbledore, a mentor karakter, akkor a gyengéd orjás, az a Hagrid, az egyértelmű, a nagyanyát, a Mrs. Weasley-ként szokták azonosítani, a gonosz boszorkányt a Bellatrixként, ugye ez az anima animus, ez a bennünk lakó női principium, meg a férfi principium, és akkor itt igazából ugye a Harrynek a két barátját, a Hermionét és a Ront szokták azonosítani ekként, hogy tulajdonképpen a Harry karakterének a nagyon férfias, meg a nagyon nőies meghosszabbítása, kivetülése, ilyesmi. Ezt tudom, meg ezt értem, erről olvastam már. az érdekel most, hogy itt ülünk, és beszélgetünk ökonometriáról, memetikáról és reklám marketingről, hogy te hogyan tudod használni a jungi archetipusokat a munkád során?
Élvezettel. imádom azt, hogy ha pengével metszve egy márka karakterében meg lehet határozni azt, hogy mit képviseljen. És ez elég nehéz, mert a kereskedelmi szempontok és a gyors megtérülési szempontok azok mindig nagyon előtérben vannak, de azért a nagy márkák azok nagyon szépen építik ezt, és ezt képviselik. Ugye egy márka nem engedheti meg magának azt, mint egy ember, hogy adott esetben több szerepe legyen. Egy márka felismerhetetlen ebben a médiatérben, hogyha mindig alakváltó. Mindig máshogy szól. Mindig egyszer harsány, egyszer gyengéd, egyszer nagyon szeret barátkozni, egyszer nagyon független mindenkitől, egyszer nagyon uralkodik, egyszer nagyon törvényen kívüli, egyszer nagyon vicces, egyszer nagyon gyereki. Tehát, hogy ezt gyermeki. Tehát ezt nem lehet. De valamelyiket választani kell, mert ő nem fogják felismerni. Tehát nem engedheti meg magának a marketinges, vagy a márka létrehozója, hogy olyan reklámot csináljon, amiből nem süt le azonnal, hogy melyik márkáról van szó. Nyilván most a nagy márkákról beszélek elsősorban, és nincsen minden összedrótozva ebben. Érdekes, hogy ugye tanulunk matekot, törít, nyelvtan, zenét, és így tovább, de valahogy ebből a filmekre, meg az irodalomra van bízva az, hogy ezeknek a karaktereknek a tudatalatti felismerése megtörténjen. Tehát az, gondolom, minden hallgatónak van ilyen élménye, hogy hát, mit tudom én, fölnőtt valahol, elmegy egy munkahelyre, és ott a munkahelyen találkozik egy olyan kollégával, ezt már láttam valahogy, nagyon hasonlít arra az óvodástársamra.
Igen.
Ugye? Van ilyen élmény, vagy mit tudom én, az osztály lelki szemetes ládája barátunk, ugyanúgy egy munkahelyen is megvan egy ilyen központi figura, aki, és így tovább. Ezeket az alakokat felismerik. Anélkül nem lehetne történetet mesélni, ha ezek nem lennének univerzálisak, ezek a szerepek. Tehát a görög istenektől kezdve a északi isteneken keresztül a különböző más kultúráknak a kultúrában, a sztorikban szereplő személyeknek, vagy isteneknek, bárki, aki azonosítható, mint karaktere az adott sztorinak, különböző színekben, különböző helyzetekben megnyilvánulnak, és felismerhetőek. Az egyik kocka, a másik kör, a harmadik háromszög. És akkor érti már a befogadó, hogy ja, most akit most elkezdtem látni, az most, most kocka vagy kör, nem, inkább kör. Tehát kialakul, hogy tudom valamihez, ami bennem is bennem van, kötni.
Okay.
És akkor ez ilyen, ahogy mondod, a Dumbledore. És akkor keressünk még ilyen karaktereket, ugye Gandalf. Ugye? Tehát még ugyanaz a színés is játszotta talán egyikőjüket, másikőjüket, bizonyos időszakban.
Így van, igen.
És egy márka akkor dolgozik jól, hogyha azok a szimbólumok, amelyek egyik-másik archetípushoz tartoznak, azokból a szimbólumokból tényleg patika mérlegen válogat, és úgy öltözteti fel a reklámjának a zene stílusát, a fényelését, ahogyan megjelen a karakterek, ahogyan megjelennek, minden egyes rétegét, ami illik ahhoz az archetípushoz. És akkor gyakorlatilag tudat alatt sokkal mélyebben tud behatolni az emberek, mint hogyha ezek aszinkronban lennének. Tehát, hogy hogyan tudnánk elmesélni egy történetet egy gyereknek, ha mindig el kéne magyarázni, amikor és a róka farka megvillant a fák között. Ha ebből a gondolatiságból egy gyerek csak úgy néz, és nem tudná, nem lenne benne valami, hogy ez most valami, itt most valami lesz, valamit majd a róka képvisel, de mit képvisel? Mert persze, ahogy beszélgetünk, ravasságot. Ha ez mindig el kell, igen, mindig el kellene magyarázni, hogy oké, okay, akkor álljunk meg, Józsika, várjál, Józsika, elmondom, és felolvasom neked a Rókának a karakterét, várjál, mindjárt folytatjuk a mesét, és akkor felolvassa arra, ja, oké, okay, megvan, igen, és akkor utána megyünk tovább. Hát ez ilyen nem létezne a történetmesélés, ha mindig meg kéne állni, és minden karaktert újra meg kéne mesélni, mint egy AI-nak, aki még nem emlékszik a korábbi promptra.
Jó. Én találtam egy ilyen, hát hívjuk infografikának, ami egyébként egy kicsit máshogy fordítja le ezeket a jungi archetípusokat, jobban rímel arra, amiket most te soroltál föl. Látok itt lázadót, varázslót, felfedezőt, bölcset, és akkor innen mondok pár példát, ami nekem ugye meglepő volt, hogy tehát ez a hős, oké, okay, ez nekem egy kicsit így túl generikus, hogy a hős archetípus, de a Nike-val azonosított ez az infografika. Például az öreg bölcs, az ott a TED, tehát mindenki ismeri a TED beszédeket, tehát a TED-nek a márkája került oda. Az öreg varázslóhoz, ami egyébként félig a Dumbledore ebben a kutatásban, amit olvastam az archetípusokkal kapcsolatban, ott a Disney. Igen. Ezen nagyon meglepődtem. De végül is a varázslat, a fantasy, a fantázia kiterjesztése, a képzeletnek a határtalansága egyébként tényleg valamennyire köthető a Disney márkához. És akkor van a gondoskodó, amire mondtuk ugye, hogy a Mrs. Weasley, ez az öreg hölgy, vagy nem is tudom, mert mi volt a neve.
Csak nem a Volvo van ott.
Nem. Uh-huh. Az UNICEF.
Okay.
Egyébként nyugodtan még kontráz rá párat, a bölcsre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik még a...
Mastercard?
Uh-huh. És a varázslóra, tudsz még mondani?
Magicianre? Nézzünk a Magicianre. Hát például mi hoztunk, hogy mondjam, nagyon sokat dolgoztunk egy kis szégnek, az Open House-nak, és őket így pozícionáltuk, mert a mindenmi technológiai, az, amiben van technológia, az hajtja, mert az innováció, a látnokság, a win-win végállapotnak az akarása, az a Magiciannek.
Ez amit egy művész mutatvány.
Igen, uh-huh. És a Magician az választja az el a mentortól, hogy a Magician, a varázsló, az az univerzum titkos működési elveinek az ismeretében.
Okay.
A mentor, az pedig az elemzés által megérteni a világot.
Uh-huh.
Ez a kettő között az óriási különbség. A mentor az független, a varázsló az meg a történetben mindig az achievement, a valahova jutás, az előre jutás a szerepében van. Tehát őtőle gördül előre egyet a történet. Tehát egyébként minden, tehát a legtöbb Intel.
Uh-huh.
Például a legtöbb technológiai cég azért ez ilyen szereti, hogyha varázslatosnak mondják, de például az Apple az inkább creator, ugye? Tehát uh-huh. az
igen, viszont... ő azzal azonosítja
magát, mert egy évek óta. Igen, pontosan. Hmm. Tehát a létrehozó.
Nagyon izgi. Bohóc.
Hát ott rengeteg van. Renault Twingo.
Igen, sportszelet.
Ja, az, nagyon szép, nagyon jó.
Vagy
nagyon
az Old Spice. Nekem a gyerekkoromban jutnak eszembe ezek a reklámok. Van itt ilyen, hogy szerető, én erről egyébként az alkotónál, igen, itt is az Apple van, tök jó, hogy mondtad. Van még felfedezőnk.
Így van, Jeep.
Jeep,
meg
igen.
A Starbucks.
Starbucks is felfedező?
Hát figyelj, a Starbucks, tehát figyelj, amikor arról van szó, hogy a fiatal gyereknek be kell mennie a dzsungelbe, hogy felnőtté váljon, és a dzsungel szélén még van egy krimó, egy kocsma, vagy valami, ahol még megpihen, mielőtt bemegy, vagy a dzsungel közepén is van egy ilyen megpihenő állomás.
Egy oázis.
Egy oázis, pontosan, vagy valami ilyesmi.
Aha.
Akkor ez ugyanaz, teljesen ugyanaz ebből a természeti nép érzésből, mint amikor a startupper srác beül egy Starbucksba, és mielőtt megcsinálja magát, laptoppal ott kávézik, uh-huh. és minden fából van. Tehát, hogy érted, tehát ilyen nagy faasztalok vannak, nem műanyagból vannak ott a dolgok, meg itt, hanem minden ez az elindulás előtti állapot, vagy a, vagy a érted, tehát, hogy ő a saját útja, tehát aki oda bemegy, az a saját útján van, éppen felfedezi a világot, és önreflexívé akar válni ezen az úton, hogy magát fedezze fel benne. Tehát nem azért megy föl valaki a Mount Everestre, hogy megnézze, hogy milyen magas, milyen szép a kilátás, hanem hogy közben megfelfedezze, az út közben felfedezze saját magát.
Saját magát, igen.
Starbucks ugyanazt csinálja, egy ilyen oázis a startuppereknek, meg az egyetemistáknak, meg a
igen.
Nem tudom, az életében. Na nézzünk másikat, és nagyon izgalmas.
Ez szerintem trükkös az átlag ember, és nem is ért, de ebben lehet, hogy majd segítesz, hogy akkor ez a Jungi tudatalattiban ez melyik archetípus, de erre te emlékszel, hogy ez...
Az átlag embernek vagy a szomszéd srác.
Ez a nagyon generikus sidekick karakter? Aki...
Praktikus, nagyon down to earth, tehát nagyon a két lábbal a földön van, és csapatjátékos. Ugye ő a belonging motivációs rendszerben van, tehát a valahova tartozásban, négy ilyen kvadráns van, négy ilyen negyed van, és a belonging ebből az egyik, abban van a lover, a szerető, csak téged látlak, érzékeken keresztül megélni a kapcsolatot. Chanel például, ott van még a Jester, ugye a bohóc, az udvari bolond, aki az érem másik oldalát azonnal megmutatja, és ott van, mert ő is valakihez képest kell, hogy képviselje magát, és ott van például, és a szomszéd srác, ugye az átlagember, vagy regular guy, ahogy angolul szokták mondani, aki a csapatjátékos.
A Csubakka.
Hát azt nem, nagyon jót mondasz, de a Csubakka, meg a Shrekben a szamár, meg a minden, az összes ilyen mellékszereplő, az általában ezekben inkább Jester. Tehát inkább vicces figura, aki lereagálja a főhősnek a mondani valóját, és dialógus csinál, kezdeményez vele, hogy ne a főhős saját gondolatait kelljen, hanem egyszerűen dialógusban ki tudja fejteni, hogy mit miért csinál, stb. Tükröt képez. De a regular guy, a szomszéd srác, az a munkahelyeken például az a karakter, aki nem szeret prezentálni, nem szeret mások elé kiállni, de hogyha valamit meg kell csinálni, biztos, hogy számíthatsz rá. És egy csapatjátékos, praktikus dolgokat csinál. Nem akar hős lenni, nem akar hősködni, nem akar világot megváltani, de nélküle egy csapat széthullana például.
Uh-huh. Na, és akkor az átlag emberre, akkor tippelj egyet. Ike. Oké. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Térjünk át a 6 szavasokra, mit szólsz?
Jó, legyen.
Szerintem segíteni, hogyha mesélnél egy kicsit arról, hogy mi volt ez a kutatás a 6 szavas történetekkel kapcsolatban, mert utána szeretnék veled pár ilyen rövid történetet kielemezni, szuper, és rávilágítani ezzel, vagy segíteni rávilágítani arra, hogy miért azok a történetek voltak igazán erősek, meg miért azoknak volt nagyon erős az impaktja. De először kicsit elmeséled, hogy mi volt ez a kutatás, és hogy miért kezdtétek el a 6 szavas történetekkel kapcsolatban?
Persze. Először néhány évvel ezelőtt az egyik Media Hungary-n találkoztam ezzel a koncepcióval, hogy 6 szavas történetek. Előtte nem nagyon fogott meg, vagy nem nagyon figyeltem, mert nem is tudtam, hogy igazából van ilyen műfaj, megmondom őszintén. És ott 6 szavas történet író verseny is volt, én is adtam be pályamunkát, vagy fel is kértek zsűrizni. A zsűrinek jobb voltam, mint pályamunka leadónak. Viszont annyira megragadott ennek az egésznek a tömörsége és rövidsége, hogy elhatároztam, hogy a Károlin, ahol a storytelling szeminárium keretében belül erre lehetőség van, iratni fogok 6 szavas történeteket a srácokkal, ez kötelező leadandó történet, mindenki erőködjön 6 szóval, ami valamilyen történetet mesél el, és ezen keresztül tanítottam meg nekik a történetmesélést, hogy hol van benne sztori, hol van benne konfliktus, hol van benne fordulópont, dráma, szépség, metafora, és azt hogy kell használni. És gyakorlatilag nagyon meglepő volt, mert rengeteg nagyon jó pályamunka érkezett, és akkor arra gondoltam, hogy na jó van, akkor ezt le is fogjuk mérni. És gyakorlatilag betettem egy egyszerű Google Forms kérdőívbe az egészet, és kiküldtem a srácoknak is, most ők a hallgatók egyébként, tehát kiküldtem nekik, mondtam, hogy kiüldjék el a barátaiknak is, én is kiküldtem még a cégnél is, meg kidettem a Facebook, nem tudom, és nem tudom, valami itt, több tucat kitöltő volt, nem túl sok. De nem is ér, nem is az érdekes, hogy mennyi volt, mert több tucat innentől kezdve nem kitöltő, hanem zsűri. Tehát így figyelt, hogy átkereteztem, hogy kevesen töltötték ki. Nem, de ők zsűrik voltak, és akkor azt mondom, oké, ez a zsűri, ez a, nem tudom, ilyen 25 ember, vagy nem tudom, 40, nem emlékszem pontosan, mind a, nem tudom, 20-valahány történetet, 6 szempont szerint pontozott. Sztori, összpontszám, mennyire sztori, mennyire van belőle valahonnan, valahova eljutás, hol van-e benne konfliktus, tehát van-e benne két dolog,
ami a sztorira visszatérve, hogy mennyire, tehát mekkora a távos, hogy fordítsuk le jól, hogy mekkora a változás a történetben, nem? Tehát mekkora a változás, tehát hogy mennyire történet a történet.
Így van,
pontosan. Úgyis mondhatnánk, mennyire epikus, de hogy mekkora, milyen széles a távolság, az eleje pontos a végpont között,
így
ugye?
Így van. Akkor a konfliktus, van-e benne feszültség valami két dolog szemben között, állás, vagy több dolog között, fordulópont, tehát
ez a harmadik a fordulópont.
Igen, hogy átírja-e a fordulópont után olvasható néhány szó, átírja-e a történet elején felfogott, helyre rakja-e, másképp értelmezi-e, amit a történet elején olvasunk.
Tehát, hogy mennyire erősen írja újra az értelmezését a történetnek egy fordulópont.
Igen, fordulópont, dráma, hát az inkább tényleg, amit a hétköznapi jelentése is, mélység, megdöbbenés, ez a dráma.
Érzelmesség?
Igen, ez az is, de.
Oké, mennyire érzelmes, hogy mennyire vált ki erős érzelmeket, oké?
Igen, a szépség, ami gyakorlatilag a nyelvi szépséget jelentette. Uh-huh. Tehát, hogy játék a szavakkal, alliteráció, rím adott esetben, olyan szónak a használata, ami nem mindennapi, és mégis milyen szép ott ebben a kontextusban.
Tehát ezek ilyen retorikai
így van, inkább a retorikai
mennyire vannak benne.
Dolog. És a metafora. Hogy van-e, amit olvasunk benne, annak van-e második jelentése, és a második jelentést kell lehasználni ahhoz, hogy megértsük, hogy ez az egész mit jelent.
Túlmutat-e önmagán a történet?
Így van. Vagy a történet egy-egy szava alkalmas-e arra, hogy metaforaként értem, hogy más is jelenthet, több értelmiség. Tehát nem kell az egésznek mást jelentenie, mint ami, hanem attól az egy szótól is adott esetben megváltoztat a jelentése.
Na, ez azért nagyon izgalmas, mert itt még az intróban is elhangzik ez a mondat, hogy szeretünk itt ebben a podcastben azzal foglalkozni, hogy mitől jó egy sztori, és most tulajdonképpen te egy 6-os szempontrendszerre le is vezetted, hogy ha ezek alapján, a szempontrendszerek alapján próbáljuk megítélni, akkor vajon mennyire lesz erős, és én most hoztam párat azok közül a történetek közül, amiket írtak, akkor nem gond, hogy ezeket beolvassuk, ugye?
Nem, ez már publikálva volt, tehát.
Szuper, tehát hoztam olyat, ami erős pontszámmal végzett, hoztam olyat, ami nagyon nem erős pontszámmal végzett, és szerintem ezek rá fognak mutatni, hogyha megnézzük, hogy miért, hogy lehet, hogy önmagától is érezni fogjuk, és akkor utána kicsit ilyen tudományosan le tudjuk vezetni, hogy miért éreztük úgy, hogy ez olyan erős volt. Az első, ami nálam szerepel, privát számról hív az élet, lemerülnék.
Zseniális. Tényleg zseniális. És egyébként azt elárulhatom, hogy az első néhányat ugyanaz a hallgató írta.
Ezt ki is írtam magamnak, bemondhatjuk a nevét. Hogy, tehát Balogh Zoltán Márk az első 4 helyezetnek a dobogónak 3 helyen kínálnia.
Igen. Egyébként az utolsó helyezet az volt, hogy 6 szavas történetet kellett írjak, írtam. Tehát hogy ez a fajta fricska tanár úrnak, ez nem csak nekem nem tetszett, de jót rögtünk rajta, de mégiscsak utolsó lett, mert sem sztori, sem konfliktus, sem forduló, dráma, semmi nem ilyen volt benne.
Metafora sem.
Így van. Na, nézzük, privát számról hív az élet,
lemerülnék.
Hát, megint csak képek.
Uh-huh, így van.
Mit, ez a generáció, akik ezeket a történeteket írták, ezek bakelit telefonon már nem telefonáltak. Tehát az az élményük, az a sémájuk, az a memória struktúrájuk, hogy csörög a telefon, és nem tudom ki az, olyan nincs. Olyan van, hogy csörög a telefon, és látom, hogy ki az. Vagy privát szám. Hoppá, ez azt jelenti, hogy oké, privát számról hív az élet. Tehát valaki olyan hív, aki, tehát egyértelmű, már tudja az olvasó, hogy privát számról hív az élet, hogy a privát számról való hívás, az nem biztos, hogy akarjuk.
Abban már rögtön van egy feszültség, nem? Egy rögtön olyan felütése van ennek, ahol egyébként ilyen potenciálisan veszélyt érzek a karakterre.
Igen.
És hogyha az élet hívja,
hát az,
akkor ott lehet, hogy valami nagy baj lesz.
Tehát a költő nem is azt írta, hogy privát számról hív valaki, hanem az élet. Tehát, hogy ez a pont, ez egy olyan hívás, vagy egy olyan momentum, ami hát egy olyan fordulópontot jelent az adott személynek az életében, amit nem biztos akar.
Így van, igen.
És akkor kettős
pont. És bocsánat, de egyébként még van egy olyan ellentmondás is, ami nekem elképesztően tetszik, és ettől kicsit olyan megvan a póvia a történetnek, hogy ha valaki privát számról hív, akkor nem tudod, ki hív.
Így van.
Ha azt mondod, hogy privát számról hív az élet, akkor abból én kiérzem, hogy te már megérezted. Uh-huh. Tehát te már vártad, lehet, hogy vártad ezt a hívást, ugye?
Így van.
És ebben még egy plusz feszültség van, ami zseniális, és akkor bocsánat, igen, és akkor a csattanó pedig az.
Hát, hogy, és ez a nyelvi szépség zsenialitása ebben, hogy hív az élet, tehát számról hív, tehát ez egy telefon, ugye?
Igen.
Lemerülnék. Igen.
Így van.
De jó lenne, ha lemerülne a telefon, ez is lehet érteni, meg hát nyilván én, hogy csak el ne érjenek engem, és a lemerülésnek talán még van egy ilyenje is, hogy elsüllyednék szégyenemben, vagy nem tudom. Tehát egy annyi rétege van ennek az utolsó szónak is, ami az egészet begyújtja. Nagyon szép munka.
Én mondok még értelmezéseket. Lemerülnék, ami nálam inkább azt jelenti, hogy lehet, hogy le fogok merülni. Lehet, hogy itt vége lesz. Lehet, hogy elfáradtam. Illetve volt még egy, amire most nem emlékszem, de azért is szerintem, azért is ezt is elmondani egy ilyen kis lábjegyzetben, mert ahogy te is az elején említetted, és itt már többször kimondták mások is, hogy a történet akkor jó, hogyha a hallgatóságban születik meg a vége. Tehát, hogy azért jó történeteket mesélni, mert a történetekből mindenki azt viszi magának haza, amit az adott élethelyzetében ő el tud vinni. És hogyha magunk vonjuk le a tanulságokat, és a történet végén így szájba rágjuk, hogy ilyen on the nose lesz az egész, hogy ezt akartam mondani ezzel a történettel, akkor blokkoljuk, megöljük tulajdonképpen azt a folyamatot, ami a fejben folyamatosan utána még zakatolhat akár napokig is, hogy miről is szólt ez a történet, és attól szép, hogy lehet, hogy mindenkinek tök mást jelent.
Így van.
Na, jó, a következő. Megnőtt, levágtam. Siratom, rosszhentes vagyok.
Igen.
Tulajdonképpen minden mondat egy beat, tehát egy új infót hoz be, ugye?
Azaz.
És így terelget a történetben minden egyes szóval, ami zseniális, tehát hogy ezt filmekben jelenetek szokták csinálni, órák telnek el, mire, nem tudom, regény fejezetekben eljutunk ide, ebben a 6 szavasban 6 másodperc alatt megértjük a történetet, de mégis elképesztően jól van struktúrálva, tehát megnőtt, levágtam. Tehát ez bármi lehet.
Bármi. Mint hogyha mondjuk egy hosszú hajú lány
a köröm.
Úgy döntene, hogy már olyan hosszú a haja, hogy már siratja a haját.
Nekem a köröm ugrott be.
Vagy mondjuk egy megnőtt, levágtam, siratom. Lehet valami termés. Tehát, igen, de mi is tudjuk, hogy ez micsoda. És akkor rosszentes vagyok.
Siratom? Na, ott már azért bekapcsol valami, igen. Szerintem az egy érdekes fordulópont, uh-huh. Akkor ez valószínűleg nem a hajad lesz. Még a hajad még lehet, de a körmöd már nem lehet.
Az már nem. Ugye? Igen. Tehát amit nem kellett volna levágni.
Mert, igen, így van. Tehát, hogy akkor már a ribizli sem lehet talán, vagy nem tudom. Tehát akkor mi is az információ, ami ebből az egészből hiányzik? Ugye mi az utolsó nyom, amiből így összeáll a fejemben? És rosszhentes vagyok.
Gyönyörű. Imádtam.
És ebben van dráma. Tehát, hogy ha ezt most így ki akarjuk elemezni, hogy végig ott a feszültség, mert megyünk előre a történetben, mindig egy új infót megkapunk, ami mindig kicsit így átrajzolja az értelmezését, és a végén, amikor megérkezünk oda, hogy értjük, akkor viszont megérkeznek mellé érzelmek is. Nem, mert hogy onnantól értem a karaktert, és tudok vele együtt érezni.
Biztos mindenkinek volt olyan élménye a hallgatók között is, hogy egy haszonállat, egy kis haszonállat, tehát
kis nyuszi,
igen, például. így van.
Nekem vagy, az ugrik meg.
Igen, én nagyon sokat jártam gyerekkoromban vidéken, Kenderesen, és ott meg malacok voltak. És volt mindig egy kedvencem. Azt is levágták. Az is meghalt. Tehát, hogy azért itt ezt is látni kell. És ugye ez a rossz hentes vagyok, ez azt is jelenti, hogy a jó hentes érzelmileg nem kötődik a levágott állathoz. Tehát, hogy így is rossz hentes, de hát meg kellett tegyem, nem tudom, mert mit a éhen halt volna, vagy ki tudja, ki mondja ez.
Igen, tehát itt tulajdonképpen ugye történt egy elég erős dráma, itt tulajdonképpen egy életbe került ez a történet, és így, hogy megérkezik ez a mondat a megbánással, a lelkiismeret furdalással, így megérkeznek az érzelmek, amivel így együtt tudunk érezni, ami elkezd kötni a karakterhez. És ettől igazán érdekes, ami egyébként, és itt most akkor visszakötök arra, amit megint mondtál, hogy volt a külső konfliktus, hogy egy ember élet, vagy egy életbe került, a belső konfliktus, meg ugye az, hogy a végén az egészet megbánod, és bejön a bűn és bűnhődés történet, és ugye ez az, ami érzelmi katarzist hoz magával valójában, nem csak az, hogy egy élet kimúlt. Uh-huh. Ugorjunk a következőre?
Mehetünk.
Addig ült a pénzén, aranyere lett.
Ezt is imádtam. Ebben micsoda játék a pénzen való ülés és az arany.
Így van.
És az arany ér. Tehát milyen szép két dolgot tesz egymás mellé, teljesen más-mást jelent, de a határterületeken való összeérés, az overlap, vagy az átfedés a két terület között olyan poént ad, amitől aztán mindenki elneveti magát, vagy megértjük.
Igen, tehát nagyon erős a fordulópont benne, ugye? Amit ugye egy baromi ügyes retorikai fogással fejez ki. De vissza a narratívára, az ugye, nekem az izgi ebben, hogy itt a dráma, az egy ilyen negatív dráma. Tehát ez olyan, mint egy ilyen Scorsese hős történet, nem? Tehát, hogy ilyen Wolf of the Wall Street, vagy nem tudom, hogy mi jut eszembe erről, hogy hát, de ezt megérdemelte, és ezt valahol nem a... Lehet, hogy empatizálunk vele, de...
De így van, de bejön a gazdagokkal szembeni ellenérzés. A Dagobert bácsi.
Igen.
Akinek annyi pénze van, hogy ül rajta, vagy nem költi el, meg itt, hogy ilyen puritán életet él, rettenetes mennyiségű pénze van, és ugrál benne, és megérdemli, mert arra a gyerelet.
Így van, és akkor egyébként, akkor igen, a történet fogyasztójaként valahol ez egy ilyen...
Káröröm.
Ugye, a kielégülést.
Igen, tehát, és ez egy káröröm. Ez egy káröröm. A káröröm az egy rendkívül erős. Nagyon jó használható.
Erős érzés.
Nagyon jó használható. Okay. Senkinek nem ajánlom.
Na, szóval, hogy gratulálunk Balogh Zoltán Márknak az összes történet, amit felolvastam. Az egyiket, az elsőt nem olvastam föl, mert úgy éreztem, hogy az olvasva sokkal erősebb, mint elmondva. Ezeknél meg úgy éreztem, hogy elmondva, hogyha csak hallgatjuk, akkor is megérkezik. Majd kettőt mondok, ami biztos erős, ez a 6-as vagyok, ő 9-es. Estig vitázunk. Amiben van konfliktus, nem? Tehát van feszültség. A 6-os és 9-es, ez a nézőpont kérdése. Hogy honnan nézzük a dolgokat, az gyakran szülhet vitákat. Tehát ez az ülőpont, nézőpont, ez már önmagában tud polarizálni karaktereket. Utána egyébként be is teljesedik, tehát hogy mondjam, hogy kicsúcsosodik ez a konfliktus azzal, hogy napestig vitázunk, ez a vége láthatatlan vita lesz ebből, pedig itt igazából csak nézőpontokról van szó. És ez a feloldhatatlan konfliktus, ez nekem nagyon tetszik ebben a hatszavasban.
Milyen érdekes, hogy nekem erre egy Gangsta Zoli szöveg jut eszembe. Hatos dobtál, de én nem vagyok 9. Tehát, hogy ez egy szexuális történet szerintem.
Na, ez megint egy tök érdekes értelmezés.
Ez elég erős ilyen, ilyen történet nekem.
Tehát ez egy párkapcsolati dinamika?
Azt hiszem, igen. Igen, uh-huh. De szerintem ebben nem menjünk jobban bele.
És akkor van még egy, aminek a nagyon erős a narratívája szóról-szóra épül, és nagyon szerettem, és baromi erős a dráma. Nekrológ, pilóta volt, búver lett belőle. Szerintem ezt már kár is ragozni, nem?
Így van. Jó, nek tetszik, de számomra egy picit magasabb ebben a sztoriban a kiszámíthatóság, tehát a tényleg azt jelenti a dolog, amit jelent. Kicsit, de ettől még nagyon szép.
Ez egy görög mítosz, igen. Igen. Tehát hogy ez, tudod, hogy fog véget érni, miután nekrológ és így indul, és azért ez így setupolja szerintem azt, hogy milyen érzéssel fogsz kiszállni ebből a sztoriból, de nagy utat jár be. Igen. A pilóta búver, ez egy nagyon szép, mind a kettő szép metafora, és szerintem utána úgy ülepszik, bennem úgy ülepedett. És szép, és 6 szó az egész. Uh-huh. Úgyhogy le a kalappal. Na és akkor voltak még ilyenek, csak hogy értsük, hogy mitől voltak igazán jók ezek a történetek, és akkor mondok még 6 szavasokat, amiknél meg nem éreztétek ti sem, hogy annyira ütött volna. Mit rejt a háló? Fogas kérdés.
Ez egy szójáték.
Ez egy szójáték, ugye? Így tehát ebben nincsen, nincs karakter, ugye? Nincs benne, igen, nem megy sehonnan sehova, tök jól mondtad, és feszültség sincs benne, nincs, annyi, igazából.
Semmi. Ez egy reflexió a háló metaforára.
Igen.
És mondjuk egy dolog van azért, hogy ugye a süllőnek, mint halnak, a másik neve, hogyha 2 kilónál nagyobb, akkor fogas. Tehát a balatoni fogas.
Ó, na erre nem is gondoltam.
Így van, igen, de tehát van azért, van
értelmezés,
de... Igen, szoktam horgászni is. Szóval, hogy azért ebben van egy ilyen, hogy fogas kérdés. Több ez, mint az, hogy ez egy fogas kérdés, hogy mit jelent a háló, mert a fogas ugye akkor az szülő. Na mindegy, de attól még tényleg nem mese hova.
És akkor még egy utolsót. Nedves az idő, összefúj a szél.
Ez olyan jó dalszöveges.
Igen. De ebből nem lesz sztori, ez líra.
Pontosan.
Parádés szerintem ez a kutatás, és tök örülök, hogy ezt megosztottad itt a podcastban is.
Nagyon szépen köszönöm. Egy dolgot hadd legyek még hozzá, hogy ugye utána ebből a sok-sok matekból adat, ugye, regressziós analízissel, ugye azt is kimutattam, hogy a sztori pontszámot a másik 5 közül mi az, ami leginkább magyarázza. Tehát hol van összefüggés, miközött erős az összefüggés a sztori pontszám és a konfliktus, a sztori pontszám és a fordulópont, a sztori pontszám és a dráma között, és így tovább. És az jött benne ki...
Bocs, ezt értelmezhetjük úgy, hogy mi az a faktor, ami a leginkább sikerre vitte a történetet?
Igen, a konfliktus, a fordulópont, a dráma, a szépség és a metafora közül melyik az a dimenzió, vagy az a számsor, ami a leginkább megmagyarázza, összefüggésben áll azzal, hogy a sztori élmény mekkora volt.
Na,
és ez a fordulópont.
Fordulópont.
Egyértelműen a fordulópont. 60%-os összefüggésben van a fordulópont pontszám a sztori pontszámmal. És mindegyik összefüggés ennél gyengébb. Tehát a leggyengébb azt hiszem a szépség. Tehát attól, mert valami szép, attól még nem sztori. Szépen beszélve nagyon lehet süketelni is, tehát igazából
igen. Ebből gyönyörű dolgokat lehet mondani, hogy nem mondasz vele semmit.
Így van.
Wow, oké. Ez egy nagyon izgi trip volt. Nagyon szépen köszönöm, Miki, hogy eljöttél.
Nagyon élveztem, köszönöm.
Nagyon-nagyon élveztem én is ezt a beszélgetést, és remélem még folytatjuk.
Sziasztok.
Hello. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.